Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 5. Zsoltárunkat, az 5. Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd helyet foglalva a 2., a 11. és a 12. verset. Tehát az első verset fennállva, 2., 11. és 12. verset pedig helyet foglalva. Úr Isten az én imádságom, így kezdődik a Zsoltár. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Így hallgassátok meg az ő igéjét, amint írva található Márk evangéliumában, annak is a 7. fejezetében a 31-től a 37-ig terjedő versekben. Ezt a hosszabb igeszakaszt és utána az Isten tiszteletet is helyet foglalva hallgassa a gyülekezet. Márk evangéliumából a 7. fejezetnek az utolsó története a mai újszövetségi igénk, ezt olvasom. Azután ismét eltávozott Jézus Tírusz határából, és elment Szidonon át a Galileai tengerhez a 10 város vidékére. És odavittek hozzá egy nehéz beszédű siketet, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Erre kivitte őt a tömegből, külön egymagát, Ujját a fülébe dugta, és köpött, és illette annak nyelvét. Feltekintett az égre, fohászkodott, és azt mondta neki, Effáta, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, és a nyelve köteléke megoldódott, úgyhogy értelmesen tudott beszélni. És akkor Jézus megparancsolta nekik, hogy senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább híresztelték. Szerfelett elcsodálkoztak, és azt mondták, mindent jól cselekedett. A siketeket hallóvá teszi, a némákat pedig beszélőkké. Hajtsuk meg fejünket a helyünkön maradva, és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy ez a történet is fel van jegyezve az evangéliumban. Köszönjük neked, hogy voltak olyan bizonyságtevők, akik megőrizték ennek az embernek a nyomorúságát és gyógyulását. Köszönjük neked, hogy ez a példa is bátorít és segít bennünket, hogy a magunk életére nézve ugyanilyen bizalommal, bátorsággal menjünk oda hozzád, és kérjük a te áldásodat, kérjük a te segítségedet, sőt, gyógyító erődet. Köszönjük, hogy ez a történet nagyon személyes történet, ennek az embernek a története. De ugyanígy minnyájan egészen személyesen mehetünk oda hozzád. És mégis köszönjük neked, hogy egy közösségben történt ez. Egy olyan közösségben, akik ismertek téged, és akik úgy tudták ezt az embert oda irányítani, hogy ő maga is találkozzon veled. Kérünk, Urunk, hogy ez a mai Isten tisztelet itt vihartól körülvetten, hadd legyen az a csendes hely, ahol veled találkozunk, ahol megszólítunk téged, és ahol te is megszólítasz minket. Kérünk, jöjj közénk szent lelked által, és áld meg számunkra ezt a rövid Isten tiszteletet. Amen. Kedves testvérek, egy verset megismétlek az előbb olvasott ige szakaszból, Márk evangéliumának a 7. fejezetéből, az utolsó verset, a 37. verset. És szerfelett elcsodálkoztak, és ezt mondták, mindent jól cselekedett, a siketeket hallóká teszi, a némákat beszélőkké. Kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy én nagyon szeretem a Márk evangéliumát. Ez az evangélium a legrövidebb az evangéliumok közül. Egy olyan evangélium, amit nem a szemtanúk közül írt valaki, nem olyan valaki jegyezte le, aki maga is találkozott Jézus Krisztussal, hanem valakinek a bizonyságtételét hallotta, és ez a bizonyságtétel erősítette meg őt, hogy ezt le kell írni. Valószínű, hogy ez, aki elmondta neki az evangéliumot, Péter apostol volt, és Márk egy következő nemzedék, aki talán találkozhatott gyermekkorában Jézus Krisztussal, de egészen bizonyosan olyan módon, ahogyan mondjuk felnőtten mi most találkozhatunk, nem. Tehát nem személyesen hallotta ezeket az üzeneteket. Ezért is az evangéliuma egy rövid evangélium. Úgy is mondhatnánk, hogy egy kicsit összefoglalja mindazt, amit a többi evangéliumok is elmondanak. Mégis van Márknak néhány olyan története, amelyet csak ő ír le. Van néhány olyan kifejezés ebben a történetben is, ami egyedülálló, és az egész Újszövetségben egyetlen egyszer fordul elő. De ez a történet, amit most elolvastunk, ez a történet csak itt van leírva. Se Máté, se Lukács, se János nem említi meg ezt a történetet. Tehát egészen biztosan volt valakinek valami személyes kapcsolódása ehhez a néma és siket emberhez, aki a történetet megőrizte. Bár Jézus azt mondta, hogy ne mondják el senkinek, mégis azt láttuk, hogy nem tudták megállni, hogy az, ami történt, az olyan nagyon megtöltötte a szívüket, a gondolataikat, hogy muszáj volt tovább mondani, tovább mesélni azoknak, akik ott voltak, és hát látjátok, testvérek, hozzánk is eljutott. Tehát még ma is olvashatjuk ezt a történetet, és ma is sokat jelenthet a számunkra. Mégsem magát a gyógyítást szeretném most kiemelni, hanem azt az értékelést, amit a tömeg mond. Azt mondja a tömeg, hogy mindent jól cselekedett. Ez a mondat ragadta meg az én szívemet, és ez az, amit ma én is szeretnék továbbadni, és tovább bátorítani titeket, hogy legyen ez egy motto, egy életjelző mondat. Szeretnék mindent jól cselekedni. És nagyon lényeges az, hogy itt az eredeti görögben nem egy ilyen szimpla jó szó szerepel, tehát nem a jónak egy ilyen értékítélete, hogy jó vagy rossz, hanem itt egy olyan szó szerepel, amit nehéz magyarra lefordítani, mert magyarra ugyanígy csak ezzel tudjuk, de ez a szó, amit itt használ az evangélium, azt jelenti, hogy különösképpen odaillően. Tehát úgy passzolt az, amit Jézus tett, ahhoz a helyzethez, ahhoz az emberhez, hogy egy az egyben ez a cselekedet életté változott. Ez a jól cselekedet, ez azt jelentette, hogy ott akkor azzal a legmegfelelőbben cselekedett. Tehát nem egyszerűen jól, nem csupán jó tetteket vár tőlünk Isten, nem csupán jó tettekre tesz készé bennünket. Mert én azt gondolom egyébként, hogy sok jót teszünk. Sokkal inkább az a kérdés, hogy az a jó, az megfelele annak, amit az a helyzet, az az ember valóban igényel, amire ott igazán szükség van, és ami ott, akkor egyedül a mi feladatunk. Én azt gondolom, hogy ilyenfajta hiányt, vagy ilyenfajta mulasztást minnyájan éltünk már át. Hogy adott helyzetben nem azt mondtuk, ami ugye a szívünkben megszületett, mert nem mertük, vagy nem akartuk, vagy ránéztünk a másikra, és mégis azt gondoltuk, hogy hát, ezt nem mondjuk el. Vagy az is lehet, hogy úgy gondoltuk, hogy mi nem vagyunk alkalmasak rá. Azt gondoltuk, hogy mi ezt nem mondhatjuk, hogy tőlünk ez nagyon furcsán hangzana. Mi nem vagyunk alkalmasak arra, hogy most valami olyat mondjunk vagy tegyünk, ami ott megfelelő lenne. Hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy igenis keressük ezt a jól cselekvést. Nem csak jó cselekvést, hanem a jól cselekvést. Hogy ez a bizonyos módus, ez a cselekvésnek a módja, ahogyan Jézus ezt tette, az a szívünkbe íródjon, és minnyájan ennek a módján azt megtegyük, amit megtehetünk, akár ma este, akár holnaptól, akár bizonyos emberekkel kapcsolatban, akikkel úgy érezzük, hogy valami mulasztásunk van, hogy valamit nem mondtunk, nem tettünk meg velük kapcsolatban, amit egyszer megéreztünk, hogy kellene, de mégsem tettük meg. Valahol ez a jól, ez hiányzott abból a bizonyos találkozásból. És ezt szeretném most egy picit végigvenni, hogy mit is jelentett az, hogy Jézus jól, eszményen, ideálisan, megfelelően cselekedett. Az első, amit kiemel itt az evangélium, az, hogy kiemelte a tömegből. Azt mondta, hogy külön félre hívta ezt a bizonyos siketés vak embert. Nyilván csak cselekedetekkel, mert ugye nem hallott. De Jézus félre hívta őt, mert egyértelmű volt, hogy nem tömeghatást akar elérni, nem sikert akar elérni, hanem ennek az embernek a gyógyulását szeretné. Ennek az embernek a gyógyulásában akar részt venni. Tehát külön hívta. Ezt nagyon fontosnak tartom a saját jól cselekvésünk szempontjából, hogy nem általában kell jól beszélnünk, ügyesen, okosan, hanem arra az emberre nézve, akivel találkozunk, személyesen kell valami olyat látni, mondani, érteni, amit abban a helyzetben Isten ránk bízott. Ezért nagyon lényegesnek tartom, hogy külön-külön találkozzunk emberekkel. Tehát a tömegben vagyunk is, vagy egy nagy összejövetelen vagyunk is. Ha valakivel elkezdünk beszélgetni, akkor arra valakire figyeljünk. Személyesen. Szinte elkülönítve a többiektől. Mert csak akkor tudunk úgy figyelni, hogy megfelelően segítsünk neki. Nem általánosan kell jó dolgokat neki mondani, egy kis bátorítást, megerősítést, biztatást. Lehet, hogy arra is szüksége van. Nem zárja ki a jó azt, hogy jól tegyük. De az, hogy ezt hogyan tesszük, hogy hogyan mondjuk el azt a biztatást, mitől lesz az neki való, mitől érinti az ő szívét, és mitől mozdítja meg az életét, az csak az Isten tudja az adott helyzetben. Ezért ez a külön vétel, ez egy nagyon fontos része annak, hogy odaillően tudjunk bármit mondani vagy tenni. A második, amit Jézusnál itt látunk, és ez egy nagyon fontos része az én szempontomból, vagy amit én megértettem abból a szempontból, hogy olyan dolgokat tett vele, ahol a bajt, a nehezet, a fájdalmat megérintette. A nyelvét és a fülét. A hallás és a beszédnek a szerveit. Azt gondolom, hogy mi az ilyen találkozásokban, beszélgetésekben inkább egy kicsit így kerüljük a konkrét bajokat, nehezeket. Inkább azt gondoljuk, hogy talán jobb lenne, ha nem is beszélnénk róla. Talán észszerűbb, ha most ez nem jön elő. Pedig nagyon fontos, hogy igazán segíteni akkor tudunk, ha az a bizonyos baj, nehézség, fájdalom, szenvedés, vagy valami, ami a másikkal van, az valami közvetlen érintést kap. Nyilván itt is a jól, az nagyon sokat számít. Tehát nem így direktbe szembesíteni valamivel, fejbevágni, akár egy igével is. Nem olyan módon van ez a közvetlen, a bajt érintő segítségadás, hogy azzal szinte bántóan lépek be a másik ember életébe. Csak annak a kifejezése ez, hogy ott szeretnénk segíteni, ahol a legfontosabb. Nem csak körbe-körbe járni, nem csak úgy valamit mondani, nem csak úgy általánosságban jelen lenni a másik számára, hanem konkrétan. Konkrétan azzal, ami az ő igazi problémája. Sokszor átéltem lelkigondozói beszélgetésekben is, hogyha nem a konkrét témával kezdtük, akkor mindenféléről beszéltünk. Talán másfél óráig is. És már búcsúzáskor, amikor kifelé mentünk a helységből, ahol beszélgettünk, akkor szinte az ajtóba mondta el, hogy valójában miért is jött. Valójában mi is volt a baj, ami miatt azt gondolta, hogy felkeres engem. És hát ott, az ajtóban, abban a záró percben, amíg a búcsúzás zajlik, sokkal kevésbé lehet bármit mondani, mintha akkor, amikor leültünk volna, akkor azzal kezdte volna, és meg tudtuk volna beszélni, végig tudtuk volna együtt gondolni. Úgyhogy onnantól kezdve, aki beszélgetést kér tőlem, mindenkitől azt kérem, hogy írja le először, hogy miben kéri a segítséget. Konkrétan. Konkrétan írja le egy mondatban, hogy mi az, ami fáj. Én nem látok bele. Nem tudom, hogy igazán mi a probléma. De ő biztosan érzi. És ha leírja, ha meg kell neki fogalmazni, akkor sokkal könnyebb segíteni. Sokkal könnyebb, hatékonyabb, hogy ott és abban a bizonyos helyzetben úgy beszélgessünk, úgy legyünk jelen mind a ketten, hogy az a megfelelő szavakat, a gyógyulás útját előkészíthesse. Ott segíteni, ahol a legérzékenyebb és a legnehezebb. Ez egy külön titok, de mégis azt gondolom, hogy lehetséges. És itt jön a következő lépése Jézusnak, feltekintett az égre, és imádkozott. Nem csak úgy imádkozott, hanem megtette előtte, ami emberileg lehetséges. A fül és a nyelv megérintésre került. De imádság nélkül a bajnak a tisztázása, a pontosítása nem tud igazán segítségül lenni. Kell, hogy az Isten egy olyan üzenetet, egy olyan erőt, egy olyan vigasztalást adjon, egy olyan úton indítsa el azt, aki segítséget kér, amelyben az élete megváltozhat. Ezért nagyon lényeges, hogy Jézus is imádkozott. Nem úgy történt, hogy ő telve volt Isten lelkével, Isten hatalmával, Isten bölcsességével, és ezért csak úgy osztogatta a dolgokat. Hanem újra meg újra annál az embernél, annál a betegnél, annál a helyzetnél imádkozott. Fölfohászkodott ő is Istenhez. Ő, aki egyébként mindennel teljes. Mégis az adott helyzetben teljesen világosan csak azt, csak úgy akarta tenni, ahogy az oda illő. Imádság nélkül sose beszélgessünk, sose akarjunk segíteni. A legjobb segítő szándék a legrosszabbat képes elérni, ha nem az Isten vezeti a gondolatunkat, a cselekvésünket, az értékelésünket, a jelenlétünket. Minden jó szándék ellenére nagyot lehet bakizni. És azt gondolom, hogy erre is van tapasztalatunk. Hogy mi a legjobbat akartuk a másiknak. És az arca, az élete azonnal visszajelezte, hogy valami rettenetes történt. Nemhogy nem segítettünk, de rontottunk a helyzeten. És testvérek, ez így van. Isten nélkül mi egymásnak nagyon sokszor csak rosszat tudunk tenni. Ha minket az Isten vezet, ha ő áldja meg a cselekvésünket, ő áldja meg a szavainkat, ő az, aki nem csak indít, hanem véghez is viszi, amire ott szükség van, akkor lesz az jól. Jézus tehát imádkozott, és ha ő imádkozott, nekünk ez százszorosan igaz, ezerszeresen igaz, csak imádsággal. Imádsággal reggel indulás előtt, mert nem tudjuk, kivel fogunk találkozni. Imádsággal, felfohászkodással, abban a pillanatban, ahogy a másiktól megkérdeztük, hogy hogy vagy. Imádsággal, hogy ott, abban a helyzetben, ez a hogy vagy, ne csak egy ilyen laza kis kérdés legyen, hiszen egy mondattal is meg lehet változtatni valakinek az életét, ha az odaillő. Ezért nagyon fontos, hogy imádsággal járjuk végig a napunkat. És hiszem, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, akkor az nem azt jelenti, hogy Pál apostol így lehajtott fejjel, összekulcsolt kézzel egyfolytában imádkozott, hanem úgy járt kelt a világban, mint aki Isten szemével akarja látni a többieket, a helyzeteket. És Isten akarata szerint akar élni, és Isten erejével akar cselekedni. És ehhez kell az imádság lelkülete, hogy ott maradjunk az Isten közelében. És sose gondoljuk azt, hogy hát ez most már nekem megy. Én most már tudom, mit kell mondani egy gyászolónak. Én most már tudom, mit kell mondani egy ilyen vagy olyan helyzetben levőnek. És azt se gondoljuk, hogy azért, mert mi átéltünk valamit, azért már mi tudjuk, hogy mi a megoldás. Annyira összetett minden embernek az élete, minden embernek a problémája, minden embernek a betegsége, lelki-testi állapota, hogy abban csak az Isten tud segíteni. Az igazi segítség ezért imádságban kérhető el. Imádkozni a másikért, a lélek ajándékáért, az én engedelmességemért, hogy semmi többet a nagy igyekezetemben ne mondjak, mint ami szükséges és odavaló. Hogy tényleg az hangozzon el, ami a legfontosabb. Higgyétek el, testvéreim, hogy az imádság az egyik legfontosabb része az életünknek. Csúnya, ha ezt mondom, de mégis így mondom, hogy fontosabb az imádság, mint az igeolvasás. Előbbre kell, hogy legyen. Mert még az igeolvasás is csak imádsággal lesz igazán értékes. Ezért Jézusnak a cselekvés előtt, vagy a cselekvés közben elmondott imádsága megtaníthat bennünket arra, hogy hogyan tudjuk a legjobbat cselekedni. Hogyan lehetünk igazán hasznára a többieknek. És akkor az utolsó, amit kiemelek ebből a szakaszból, vagy ebből a cselekvés sorozatból, hogy Jézus miután imádkozott, azt mondta ennek az embernek, hogy Effáta, nyílj meg. És ezen gondolkoztam el, hogy hát de hiszen ez siket volt ez az ember. Nem hallotta a parancsot. Nem hallotta, amit Jézus mondott. Hát hogyan tudott volna bárhogyan is reagálni arra? De olyan csoda történik, hogy Jézusnak a szava nem csupán az engedelmességet akarja kiváltani ebből az emberből, hanem annak a helyzetnek a megoldását indítja el. És ez az Effáta, ez a nyílj meg, ez azt jelenti, hogy ez az ember elkezdett beszélni, és hallotta a többieket. Hihetetlen élmény lehetett. Hogy egyszerre megértette az, hogy ez a tömeg, aki ott körülötte nyomakodik meg, aki valamilyen módon tolja őt, vagy húzza őt, vagy valamilyen módon oda viszi Jézushoz, nem csupán egy tömeg, hanem ők beszélnek. Hallja őket. Sőt, ő is tud beszélni. Az a csoda történik meg Jézus Krisztus hatalma által, hogy amelyet eddig nem tudott ez az ember, innentől kezdve tudja. Ez az, amikor Isten az ő hatalmával belép valakinek az életébe. Onnantól kezdve, amit addig nem tudott, azt tudja. Onnantól kezdve, ha Isten hatalma átjárja az életünket, onnantól kezdve, amit nem tudtunk, meg tudjuk tenni. Ez egy hihetetlen erő, mint egy hasítás történik az előtte és az utána helyzetre. És azt gondolom, testvérek, hogy ez mindenféle dologgal kapcsolatban igaz. Itt nem olvassuk azt, hogy ez az ember bűnös volt, vagy bárki más a családjából, aki miatt ő ebben a betegségben szenvedett. Nem olvassuk, hogy ez az ember hogyan és mint lett néma és siket, valószínűleg úgy született. Nincs szó a bűnről. Nincs szó a bűnbocsánatról. Mégis mindnyájan azt látjuk és azt értjük a történet magvának, hogy Isten egy ilyen módon beleszól annak az embernek az életébe, és ettől az ember élete megváltozik. És azt gondolom, hogy talán volt már nekünk is ilyen élményünk, hogy valami módon elmondtuk a másiknak, amit az Isten ránk bízott. és egyszer csak fölcsillant a szeme. Egyszer csak képes volt arra, amire addig nem. Egyszer csak megvallotta, hogy mi az ő életének a nyomorúsága, és azt tudta mondani, hogy akkor elmegyek, és bocsánatot kérek. Ez az a pillanat, amikor a másik cselekvésre lesz kész. Az Isten szava kiváltja a másik életéből, a másik közvetlen cselekvéséből azt, amire addig képtelen volt. Ezek a csodának a pillanatai. Nem mi okozzuk, véletlenül se tulajdonítsa senki magának, ha át is élt ilyet, hanem csendben adjon hálát, hogy elég alkalmas volt arra, hogy azt tegye és azt mondja, amit ott, akkor Jézus Krisztus tett és mondott volna. Mert akkor, amikor Isten szólít meg, akkor nem egy ilyen tallabilézés következik, hogy hát ha. Nem egy ilyen kis bizonytalanság, hogy hát talán holnap elkezdem. Nem egy ilyen valami kis emberi gondolat, egy kis remény megcsillan, hanem akkor, amikor Isten szól, akkor az olyan, mint a sötétség helyett a világosság. Akkor az olyan, mint amikor egyértelműen és világosan megváltozik minden. A hatalmas zivatarból egyszer csak napsütés lesz. Megváltozik az ember gondolata, hirtelen, mondhatnánk úgy is, hogy egy ilyen heuréka, egy ilyen ráismerés élménye van, hogy megtaláltam. Megtaláltam, amit eddig kerestem. Lehet, hogy elment már mellette sokszor. És egyszer csak megtalálja, mert az Isten megszólítja őt. És hiszem, hogy Jézus Krisztus által ezek a pillanatok, ezek a megszólítások, ezek nem maradtak ott a Biblia lapjain. Ezek a megszólítások nem csupán emlékek, amelyeket elolvassunk, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó. Hanem ezek a megszólítások, ezek jelen való, életre hívó, életváltoztató mondatok. És ha hisszük, és valóban elkezdünk imádkozni ezért, akkor mi is lehetünk részesei annak, hogy ahogyan velünk mindent jól cselekedett Jézus Krisztus, mi is az ő tanítványaiként, az ő gyermekeiként tudunk jól cselekedni. Nem csak jót, hanem jól cselekedni. Kívánom, testvérek, hogy legyünk ebben kitartóak. Imádkozzunk minél többet azokért az emberekért, akiknek az életében azt látjuk, hogy valami nem működik. Ne hagyjuk, ne szidjuk őket, ne elítéljük őket, ne elkerüljük őket. Ne az legyen a gondolatunk, hogy hát így jártak, vagy megérdemlik. Mert még az is lehet, hogy tudunk olyat is ezekről az emberekről, aminek alapján azt gondolhatjuk, hogy megérdemlik. Mert lehet, hogy tényleg megérdemlik. De mégsem. Mert nem az a dolgunk, hogy megítéljük a dolgokat, hanem az a dolgunk, hogy meggyógyítsuk. Az a dolgunk, hogy vigyük az örömhírt, és az örömhír által Jézus Krisztus ereje elkezdjen munkálkodni a másik életében. Ez a dolgunk, hogy szerte vigyük ezt a jó hírt, hogy e szerint éljünk, e szerint cselekedjünk, és e szerint beszélgessünk a családtagjainkkal, a szomszédainkkal, vagy a munkatársainkkal. E szerint beszélgessünk mindazokkal, akikkel alkalmunk van rá. Hiszem, testvérek, hogy ez lehetséges, hogy elkezdhetjük most is, és hazamenve oda vihetjük Isten elé imádságban mindazokat, akik felé úgy érezzük, hogy dolgunk van, hogy valami, akár azért, mert elmaradt eddig, akár azért, mert nem gondoltuk, hogy a mi feladatunk lenne, mégis azok életében is változzon, gyógyuljon az a helyzet, hogy igazán jól cselekedjünk. Amen. Maradjunk a helyünkön, és egy percig maradjunk csendben. Mindenki vigye oda Isten elé a kérdéseit, az embereket, akik közben eszébe jutottak, és mindenki gondolja végig, hogy mi az akadály, vagy van-e akadály abban, hogy ne csak jót, hanem jól is cselekedjünk. Drága Úr Jézus, hisszük, hogy az egyetlen jó, ami történhet valakivel, hogy belépsz az életébe, hogy megváltoztatod a szívét, hogy feloldozod a görcseiből, hogy megbocsátod a bűneit, hogy új életet ajándékozol neki. Ez nem vigasztaló szó, ez nem csupán egy kis emberi jó szándék, hanem ez sokkal több. Ez maga az élet. Urunk Istenünk, szeretnénk kérni azt, hogy ne hallgassuk el ezt az üzenetet, ne hallgassuk el azt a jót, ezt az igazi örömhírt, és ezt úgy mondjuk el, olyan helyen, olyan világosan, olyan módon, olyan embereknek, akik vágyva vágynak a te jelenlétedre, igazságodra, megváltó szavadra, gyógyító erődre, megnyílásra, helyretételre, bűnbocsánatra. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy meg akarsz bennünket bátorítani, hogy ne csak magunknak éljünk, ne csak a magunk életét igazgassuk, szépítgessük, ne csak az legyen a dolgunk, hogy újra meg újra megpróbálunk megfelelni a te igédnek, parancsaidnak, hanem úgy éljünk, mint akik a te nevedet ismerik, mint akik a te nevedben járnak, kelnek az emberek között, a világban, az élethelyzetekben, hogy ne panasszal legyen tele a szívünk, ne bizonytalansággal legyen tele a szívünk, hogy milyen ez a világ, és hogy milyen emberek vannak, hanem azonnal az jusson eszünkbe, ahogyan te ott adott helyzetben szólnál, ahogyan te ott külön vonnád azt az embert, és úgy beszélnél vele, hogy meggyógyuljon az élete. Kérünk téged, hatalmazz fel bennünket arra, hogy a te lelked által felismerjük, hogy mely helyzeteket bíztad ránk, hogy mely emberrel hogyan kell szóba állnunk, bánnunk, a te szeretetedet továbbadnunk. Kérünk, adj ebben bölcsességet, és adj mély, igazán megrendítő imádságokat, kitartó imádságokat olyan emberekért, akiknek az élete meg van némulva, ők meg vannak siketülve, akiknek az életéből azt látjuk, hogy gyógyíthatatlanok, változatlanok hosszú évek, évtizedek óta. Rád várnak, Urunk, és segíts, hogy ebben mi is eszközeid lehessünk, hogy megérkezz ezekhez az emberekhez. Kérünk, hogy a mi életünk is hadd legyen tele veled. Hadd tudjuk a te igédet nem csak idézni, nem csak megérteni, hanem élni. Élni a mindennapokban is. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket, gyógyíts meg minket is a sok reménytelenségből, kudarcból, fájdalomból, értetlenségből, hogy merjünk újra kezdeni veled, hogy valóban a te tanítványaidként legyünk jelen ebben a világban. Ott szóljunk, és ott gyógyítsunk, ott tegyünk valamit, ahol azt ránk bíztad, és az összes többit bízzuk rád. Köszönjük, Urunk, hogy így akarsz bennünket látni, és köszönjük, hogy te alkalmassá is tudsz tenni. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk és vezessen bennünket egész életünkben. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim, és a záró éneket énekeljük, a hirdetéseket a hirdető lapokon megtalálja mindenki, kérem, hogy vigyenek a kijáratoknál, akik a gyülekezet híreire kíváncsiak. A 728. énekünk a záróének, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Mind a 4 versét énekeljük.